Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged 7. szemeszterének utolsó előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. A Szabad Egyetem Szeged szemeszterében, 7. szemeszterében 12 alkalommal találkozhattak, illetve találkozhatnak a Szegedi Tudományegyetem tudósaival. Az előadásokon készült felvételt a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Városi Televízió Szeged műsorában tekinthetik meg. Rövid összefoglalót a Szegedi Egyetem című újságban olvashatnak. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után, vagy a Szabad Egyetem Szeged honlapon, a www.u-szeged.hu/szabadegyetem oldalon tehetnek fel kérdéseket. Mai előadónk dr. Juhász Miklós Kelebián született 1938-ban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán végezte, 4 éves ötvös kollégiumi tagság után 1962-ben diplomázott. 1966-ban egyetemi doktori vizsgát tett, 1980-ban kandidált, 1996-ban a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált. Diplomaszerzése óta a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, 1981-től nyugdíjba vonulásáig egyetemi docensi tisztséget töltött be. 2002-ben vonult nyugállományba, de azóta is végez oktató munkát, speciál kollégiumokat tart az aerobiológia, a trópusok növényvilága és a Biblia növényei témakörében. E fél évben tartja a 100. szemeszterét az egyetemen. Élethivatása a növények ismeretére, szeretetére való nevelés minden szinten. Szakterülete a pollenanalízis, a palinológia. Paleopalinológusként 20 évig a 100 millió évvel ezelőtt élt növényvilág rekonstrukciójával foglalkozott. 1987 óta a Dél-Alföld levegőjében található allergén pollenszemeket tanulmányozza. Magyarországon elsőként kezdte el a rendszeres heti polleninformációkat. 21 éven keresztül rendszeresen küldte heti pollen-információs jelentéseit a napilapoknak, a médiának. Nyugdíjazása óta az allergén pollenszemek specialistájaként, mint előadó, rendszeresen részt vesz az orvosok allergológiai továbbképzésében. 2005-ben Kelebia díszpolgárává avatták. 2008-ban az STL szenátusa címzetes egyetemi tanári címmel tüntette ki, egyetemi oktatói és tudományos munkája elismeréséül. Felkérem Juhász Miklós professzor urat, tartsa meg előadását.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves hallgatók! Nagyon örülök, hogy ismét az általam megszokott természetes közegbe lehetek, ugyanis egyetemi oktatónként egész életem tulajdonképpen a hallgatókhoz kötött, és velük való kapcsolatot mindig fontosnak éreztem. Előadásommal kapcsolatban előjárónként azt szeretném elmondani, hogy nem vagyok biblia kutató. Egyetemi oktatóként, főként botanikusként fordultam a biblia növényeivel foglalkozó irodalomhoz, és tulajdonképpen ezen az előadáson az ezzel kapcsolatos élményeimet, eredményeimet szeretném önöknek bemutatni. Nos, kezdjük talán mindjárt a Biblia fogalmával kapcsolatban néhány dologgal, mégpedig azt, hogy a Bibliát két szempontból lehet vizsgálni, és pedig a vallásos ember szempontjából. Nos, ha így vizsgáljuk, akkor a Biblia a hívő ember számára Isten kinyilatkoztatott igéje, hitének forrása, vigasztalásának eszköze. Azok az emberek számára, akik nem feltétlenül vallásosak, azok számára szintén rendkívül fontos a Biblia, hiszen minden kultúrember számára az emberiség kultúrtörténeteinek egyik legbecsesebb írásos dokumentuma. Nélküle a 2000 éves európai műveltség érthetetlen és értékelhetetlen. Alapigazságai mellett a közel-keleti őskultúrák, a korabeli természet és a gazdasági élet megismerésének fontos forrása. A Biblia írás történetének kezdeteit szeretném önöknek elmondani, mégpedig Vas István tolmácsolásában, aki a Biblia 1990-es kiadásának előszavában a következő szép és érdekes dolgokat mondta. Írta, élt Elő-Ázsiában egy kis nép, számra a görögöknél is kisebb, de szellemi hatása a görögökéhez fogható. A zsidóknak nem volt akropoliszuk, piramisuk, obeliszkjük, szobrászatuk. Ők nem kőből faragták ki a ősapáikat, hanem az írásból. A héberek minden művészeti képessége és energiája az írásba áradt, a Bibliába. Így lett a héberekből az írás népe. Csak hogy érdekességképp említem meg, hogy a hébereknél a köznép is tudott írni, olvasni. A zsidók megírták magukat, remekbe írták apáik alakját és életét. A bibliai irodalomról tudnunk kell azt, hogy nem vallásos irodalom, nem célja a tudományos megfigyelés vagy a történetigazolás, még Isten léte sem jelent spekulatív problémát. A bibliai szerzőket Isten akarata, az emberi válaszok és körülmények érdekelték, vagyis az ember sorsa Isten előtt. Most, ha a növények szempontjából vizsgáljuk, akkor a növények a kor emberének természetes környezetét jelentették, amelyből, ha olvassuk a Bibliát, megismerhetjük mindennapi életét, mezőgazdasági tevékenységét. A másik nagyon fontos, hogy ezek a növények alkalmasak voltak arra, hogy a bibliai szemléletnél hasonlítási alapként, jelképként szerepeljenek. Tehát jól ismert növények segítségével a hasonlat és a szóbeli közlés fontos eszközei voltak. Mi az új a bibliai növények ismeretében? Korábban is jelentek meg könyvek a Biblia növényeiről, azonban a múlt század utolsó harmadában felélénkült ez a tevékenység, és pedig olyan kiváló kutatók jelentek meg, és foglalkoztak ezzel a témával, akik egyrészt a botanikai ismeretekkel rendelkeztek, másrészt a héber nyelven is járatosak voltak. Így Zohari, Moldenke, Hareuveni nevét említeném meg, akik fontos szerepet játszottak abban, hogy néhány növénnyel kapcsolatos ismeretünk módosuljon. Na most, mik voltak azok a problémák, amelyek itt előfordulhat? Legelőször is az, hogy a sémi nyelvekben csak mással hangzók vannak. Így egyes növénytani fogalmak különböző képen határozhatók meg, és voltak értelmezhetők. Most egy érdekes példával szemléltetem ezt, ha csak mással hangzókat használnak egy szövegben. Gondoljunk például a V betű és az R betű kapcsolatára, ugye csak két mással hangzó, így azt mondhatjuk, hogy var, vár, igaz? Ver, vér, vir, vor, vör, vür, ugye, tehát millió egy olyan változat van, ami közül ki kell választani a helyeset. A másik pedig, ami szintén problémát jelentett, az, hogy a bibliai szövegek íróinak egy része sem ismerte jól a növényeket. A idők folyamán még az is problémát jelentett, hogy a héber nyelvet lassan, de biztosan elfelejtették a zsidók. Tehát a babiloniai fogság után, amikor visszatértek Izraelbe, akkor már az arámi nyelvet használták. Jézus idejében is a templomokban a héber szöveget arámira fordították le. Azért, hogy ezt a nehézséget áthidalják, éppen ezért legelőször görögre fordították. A görögre fordítás Alexandriában történt, időszámításunk előtt a 3. században, és 72 kutató egyszerre vállalkozott arra, vagy fordító egyszerre vállalkozott arra, hogy lefordítják görögre a Bibliát. Ezért a Septuaginta nevet adták ennek a fordításnak. Most jóval később a latinra is lefordították, ezt pedig Vulgátaként ismerjük, ezt a latin fordítást. Na most ugye elgondolkoztató az, hogy ezek a fordítók hasonló problémával álltak szembe, azaz vajon ismerték-e a Biblia növényeit. A következő lépés az volt, hogy akik jól tudtak görögül és latinul, lefordították a saját nemzetük nyelvére a Bibliát, a bibliai szövegeket, és hát bizony itt is előfordultak a nyelv, az adott nyelv specialitási és a miatt zavarok. A következő probléma az volt, hogy a Biblia az egyszerű embereknek szólt, és tudjuk jól, hogy ezek döntő többsége írni, olvasni sem tudott, éppen ezért nagyon sokszor képeket közöltek az adott történethez kapcsolódóan, tehát illusztráció volt, és ilyenkor az illusztrálás során az adott növényeket az országukban honos növényekkel azonosították, holott maga a Biblia ugye más környezetben írja le ezeket. Most ezek illusztrálására szeretnék egy-két példát mutatni. Hát például ilyen az akácia és az akác kérdés, ugye? Az afrikai akáciákat önök is jól ismerik, hiszen ha ilyen szavannás filmeket, természeti filmeket mutatnak be, akkor általában ezeket a szép, ernyőszerű formájú akáciákat felismerhetjük. Na most az akáciák Európában nem fordulnak elő, viszont a zsidó nép életében fontos szerepet játszottak, mert bútort, sátorvázat, hajókat, oltárt készítettek belőle, és állítólag a frigy láda is valószínűleg akáciából készült. Na most az első igazi komoly magyar bibliafordító Károli Gáspár volt, akinek a vizsói bibliájáról bizonyára már hallottak, ugye, ő 1590-ben jelentette meg a vizsói bibliát, és ő ebben sittingfáknak nevezi ezeket az akáciákat, mert nem volt más összehasonlító alap. Na most később a katolikus fordításokban viszont az ákát szót halljuk, mégpedig azért, mert ekkor már a 18. században az amerikai kontinensről átkerültek a fehér akácok, amelyeket önök is ismernek, hiszen Magyarországon általánosan elterjedtek, még a latin neve is érdekes, mert úgy szól, hogy Robinia pseudo-akácia, tehát álakác, ugye pseudo-akácia. Na most ehhez próbálták hozzá, illetve hasonlítani ugye az akáciákat, azonban itt mindig tudnunk kell azt, hogy Európában és a Szentföldön sem nem érhetett akác, még Amerika felfedezése előtt nem ismerhették. A másik ilyen kérdés a tiltott fa gyümölcsének a kérdése. Ugye azt tudjuk jól, hogy a paradicsomban Ádám és Éva ettek a tudás fájának tiltott gyümölcséből, és ezért az Úr kiűzte őket a paradicsomból. Mi lehetett ez a gyümölcs, ez a tiltott gyümölcs? A Bibliában nincs erre utalás. A bizánci források szerint a füge lehetett, de a fügét Európában nem ismerték, ergo a fordításokban nem írhattak fügéről, ezért például a magyar fordításban, meg a német fordításokban is az alma a tiltott gyümölcs, és gondolom, hogy önök is a legtöbben az almát ismerik. Így például a reneszánsz két híres festőjének, ugye a Cranachnak és Dürer Albertnek is a festményeit, ha megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az Ádámról és Éváról készített festményeken a szemérem tájékot almalevelek borítják, és a kezükben is alma található, vagyis itt az alma volt az, ami ugye ez a bizonyos tiltott gyümölcs volt. A következő nagyon érdekes kérdés a konkoly. Ugye ma már úgy vagyunk, hogy úgy kiirtották az országban ezt a szép növényt, a konkolyt, hogy lassan már védett növény lesz, holott évszázadokkal ezelőtt tömegesen előfordult a búzatáblákba, és komoly kártevő volt, ugyanis a magvai még mérgezőek is voltak. Na most Károli Gáspár a zizanion szót, ami tulajdonképpen gyomot jelent, konkolyra fordította. Így a magyar fordításban, amikor a konkolyjal kapcsolatos bibliai idézetek vannak, akkor ez a konkoly kerül előtérbe. Igen ám, de ez a konkoly nem fordul elő a Szentföldön, előfordul viszont a úgynevezett konkoly perje, ez a Lolium temulentum, ami egyébként Magyarországon is itt-ott megtalálható. Ennek is vannak méreganyagai, egy lolin nevezetű alkaloida van, és ez ilyen bódolatot, kábulatot jelent. De a fő probléma tulajdonképpen ennél az, hogy ez is ugyanolyan fű, mint a búza. Most tudjuk jól, hogy a búzának mellékgyökérzete van, ugyanígy ennek a konkolyperjének is, tehát amikor ezek kicsiráznak, akkor a mellékgyökerek szorosan egymáshoz összekapcsolódnak. Ebből eredően szinte kiírtani sem lehet. Tehát a bibliai idézetekben az, amikor a tiszta közé a konkoly, azaz a gonoszság, a rossz dolog kerül, és az kiírthatatlan, ez kapcsolódik bizonyos fokig ennek a növénynek a ismeretével is. A következő kérdés a kálmos és a citromcirok kérdése. A görög kalamosz szót, ami nádat jelent, Károli Gáspár kálmusnak fordította, és ezt rögtön úgy értelmezték, hogy ez azonos lehet a magyarországi kálmossal. A Magyarországon előforduló kálmos az ilyen mocsaras vidékeken található, egyébként a rizomája meglehetősen illatos, azonban a Szentföldön nem található ez a növény, tehát tulajdonképpen a fordítás hibás. Mi lehet az a növény, amelyet ennek fordították? Hát természetes, hogy nád, mégpedig az úgynevezett illatos nád, vagy arab citromcirok az, amely ebben az esetben szóba kerülhet. Leírásokból tudjuk, hogy amikor ilyen 3000 éves egyiptomi sírokat nyitottak föl, hirtelen árad belőlük ennek a citromciroknak ez a kellemes illata, azaz a lezárt körülmények között még meg is maradt ez az illat. Na, a következőnél mindig a bazi nagy görög esküvő jut eszembe, Lagzi jut eszembe, ahol ugyebár a főszereplő édesapja minden szót a görögből vezetett le. Hát valahogy így vagyok én is, hogy minden szót már próbálok a növényekről levezetni, és kiderült az, hogy a Biblia név az tulajdonképpen kötődik a növényzethez, mégpedig úgy, hogy a Biblion szónak a többes száma, ez a Biblia, ami könyvtekercset jelent. Na most a régi könyveket a Biblus cserjére, vagy más néven papírus cserje, levélhártyára írták, és innen maradt meg az, hogy a Biblia az a Biblion szóból ered. Egyet fontosként szeretnék megemlíteni, mégpedig azt, hogy a Biblia a világ legolvasottabb könyve. Ez két szempontból is lehet értelmezni. Kiderült, hogy tavaly is a világon a legnagyobb példányszámban a Bibliát adták ki, és a Korán csak a második helyen volt. De ha belegondolunk, akkor évszázadok során is a Bibliának számos kiadása volt, sőt még azt is elmondhatjuk, hogy kultúrtörténeti jelentősége is volt, hiszen nagyon sok ember a Biblia betűit böngészgetve tanult meg tulajdonképpen egyáltalán olvasni, hát írni azt nem hiszem. Na, mi is ez a papírus cserje? Ugye ez papírsás, vagy más néven papírpalka. A latin neve Cyperus papírus, aminél ugye hirtelen már gondolunk is arra, hogy a mi papíros szónk, akkor egész biztos, hogy ebből ered. Na most ez egy olyan palka, amelyik olyan 3 méter magasra is megnő, és ugye nincsenek szárcsomók közte, hanem egy ilyen hosszú szártagokból áll. Na most ebből eredően ezeket a szártagokat ugye szépen levágják, és utána a levágott szártagokból ilyen vékony szeletkéket készítenek. A vékony szeletkéket egymás mellé állítják, így szépen sűrűn, majd keresztben is, ugye itt látjuk az első réteget, keresztbe is elhelyezik. A következő lépésben már azt látjuk, hogy ezeket a papírus lécecskéket összepréselik, és a préselésnek az eredménye olyan sikeres, ugye, hogy egy teljesen sima lapot kapunk. Na most erre a lapra írtak, mégpedig a bibliai szövegeket is erre írták, ezen kívül pedig rajzokat is, festményeket is készítettek ezekről. Na most el kell mondani azt, hogy amikor a turizmus beindult Egyiptomba, akkor óriási érdeklődés volt a gazdag turisták részéről, hogy őnekik is legyenek olyan papírus festményeik, mint amilyet neked az ókorban készítettek, és hát természetes, hogy a másolók villám gyorsan lefestették ezeket a képeket, és árusították. Na, ennek az lett az eredménye, hogy gyakorlatilag Egyiptomban is, sőt, lényegében Izraelben is már alig lehet találni papírus cserét, azaz lassan védetté kell nyilvánítani ezt a növényt. Tehát ennyit az emberi mohóságról és érdektelenségről. Na most fontos az is, hogy ezek a papírus cserjék megvannak-e. Régebben sokszor lemásolták a Bibliát, azonban az eredeti bibliai részeket, azokat sokáig nem találták. 1947-ben a Holtenger partján, Qumran helység közelében a barlangokba megtalálták ezeket a 2000 éves bibliai tekercseket, és hát ezek így néztek ki, ahogy itt a képen is látható, és ugyebár, mivel rossz állapotban voltak, így meglehetősen nehéz volt a szöveg elemzés. Na, ezek után térjünk rá arra, hogy tulajdonképpen sok vagy kevés növényről ír a Biblia. Szerintem viszonylag kevésről, hiszen 128-135 között becsülik ezt, de ugye a problémák azok ott vannak, hogy mindjárt megnézzük az elején a gabonaféléket, ahol látjuk, hogy 201 idézet van, de a gabonafélék nem csak a búzára vagy az árpára vonatkozik ez, hanem a gabona termesztése, a lisztörlésre, a kenyérkészítésre és egyébre vonatkozó részek is vannak. Minden esetre az meglepő, hogy a szőlő áll a második helyen, azaz a őseink már elsősorban a bort igen mód kedvelték, ebből eredően tehát elég sok idézetet lehet találni. A len ugye nagyon fontos, mint a ruhák alapanyaga, és utána pedig ugye a fákat találjuk, illetve hát a füge, datoja, ilyen fontos szerepet töltenek be. Ha megnézzük a növényfajok számát, hogy melyikben mennyi van, akkor azt látjuk, hogy az Ószövetség, ezek a sötétebb színnel jelöltek, az Ószövetség különböző könyvei, amelyekben találtunk idézeteket, és viszonylag kevés az újszövetségi könyvekben. Az ígéret földjének 7 mezőgazdasági ágazata volt a Biblia szerint, és pedig ezek közül tehát a búza, árpa, szőlő, datoja, pálma, olajfa, fügefa és gránátalma. Milyen érdekes, hogy a 2 gabona növényen kívül a többi az mind gyümölcs termő növény, mégpedig ugye az ősi, legősibb gyümölcstermő növényekről van itt szó. Nos, a gabona termesztéssel kapcsolatban egy-két mondatot. Az árpa volt az ősibb, amelyet elkezdtek termeszteni. Itt a 2-soros árpa volt, és csak jóval később a 4-soros árpa. Nem sokkal utána viszont a búzára tértek át, és a szegény emberek eledele maradt az árpa, illetve sört készítettek belőle, és a búzának pedig egyre több fajtáját hozták létre, mégpedig úgy, hogy a különböző hőmérsékleti talajviszonyokhoz, stb. Alkalmazkodó búzafajtákat hoztak létre, és végül pedig egyéb gabonaféléket is termesztettek, sőt napjainkban is termesztenek, főként azokban az afrikai országokban, amelyek alkalmatlanok a búzatermesztése. Nos, a gabonafélék közül csak néhánynak szeretném itt bemutatni a képét. Ugye lényegében a legfontosabb ugye a közönséges búza, amelyik napjainkban is ugye ezt termesztik, de már annak idején a római időkben igen komoly búzatermesztés volt, és Egyiptom volt az, amelyik szinte az egész Európát ellátta búzával. A további gabonafélék közül, tehát a köles, cirok, szudáni fő, óriás, muhar, azok, amelyek érdekesek. Na, a harmadik ágazati növény a szőlő. Ugye, mint említettem, a szőlő egy fontos növény volt, ugye nem véletlen, hogy 157 idézetet kapott, de az a nagyon érdekes, hogy valahogy más szőlőfajták voltak akkor, mégpedig egy idézet is van, ugye, hogy Eskol völgyében, ha lemetszettek egy ilyen szőlőfürtöt, ez állítólag olyan 25 kg-ot is elért, és ezeket két ember cipelt el. Hát mostanában ugye ilyen hatalmas szőlőket nemigen lehet találni, teljesen más fajták kerültek előtérbe. A szőlővel kapcsolatos ábrázolások egyrészt ugye rajzok formájában, másrészt pedig ilyen mozaikoknál, vagy a síroknál ugye ilyen kis domborzati művek jöttek létre. A füge a következő ilyen fontos növény, amelyik egyrészt rendkívül fontos tápláléka is volt az embernek, másrészt pedig hát hüst adott, ugyanis jól záró lombozata van, és a fügével kapcsolatosan elég sok idézetet találunk a Bibliában. A gránátalma, ugye a punica granatum, azaz a punoknak az almája, az már a bibliai időszakban is ismert volt, és fontos tápláléknövényként tartották számon. Érdekes, hogy a különböző festményeken megtaláljuk akár Jézus kezében, vagy Szűz Mária kezében is egy almát, és sokan ezt közönséges almának nézik, a valóságban azonban ez a gránátalma. A gránátalmának, amikor a termése kifejlődik, akkor nem hullanak le a csészelevelei, hanem az öt csészelevén ilyen királyi koronaszerűen kerül előtérbe, és tehát ez az a bizonyos koronás országalma. Na most az egyház egységének a jelképeként is felfogják, tehát nem csak a miseruhákon van ez, hanem állítólag azért, mert az Anya Szent Egyház maga a gránátalma, és abban az egyes magvak azok az emberek, amelyek ugyan megőrzik önállóságukat, de az egyház védelme alatt állnak. Így hallottam egyik neves férfiútól. Az olajfa mindig nagyon fontos szerepet játszott, nem csak az ókori ember, hanem a mai mediterrán ember életében is. Az olajfák hosszú életűek, ugye 1500 évig is élnek, sőt azt állítják, hogy azoknak az olajfáknak a maradványai, amelyeket annak idején még Izraelben, amikor Jézus halála volt, és a Gecsemáni kertben, vagy az olajfák hegyén találhatók voltak, hogy annak is még vannak maradványai. Az olajfának nagy jelentősége volt, ugye nem véletlenül kapott sok utalást, mégpedig azért, mert ugye egyrészt a termését is lehetett fogyasztani, másrészt kipréselve étolajként is használták, és ami nagyon fontos az, hogy akkor is kellett valamivel világítani, és a mécseseknek is tulajdonképpen alapanyaga volt, természetes, hogy főzésre, sőt napjainkban is még gyógyírként is lehet az olajfát hasznosítani. A datoja pálma a következő, amelyik ugye rendkívül fontos ősi növény, hiszen Mezopotámia arról volt híres, hogy hatalmas nagy datójapálmái vannak, azonban napjainkban is, még akár a sivatagos területeken is igen sok datójapálma található. Ezt a képet azért mutatnám be, mert ugye ez a virágvasárnaphoz kötődik, mégpedig virágvasárnapon Jézus Szamárháton bevonult Jeruzsálembe, és a nép ujjongva, pálmaleveleket lengetve fogadta, mint a messiást. Egyébként a datója pálmának igen magas a cukortartalma, úgyhogy amikor azt a szót halljuk, hogy tejjel, mézzel folyó kánál, nem biztos, hogy a általunk említett klasszikus mézről van szó, hanem elképzelhető az, hogy a datója pálmából nyerhető szirupról lehet szó. Nos, egy-két mondatot a kerti növényekről is, tehát ugye a zöldségek és főzelék növények szép számmal vannak. Ugye a lencse arról híres, hogy Ézsau első szülöttségi jogát odaadta Jákobnak egy tál lencsét, annyira éhes volt szegény. Azután a lóbab azért volt érdekes, mert lényegében Európában is addig, amíg Amerikából nem hozták az általunk jól ismert veteménybabot, tehát ami amerikai növény, a Phaseolus nemzetség képviselői, addig a bab szó tulajdonképpen a lóbabhoz kapcsolódott. A borsó, a csicseri borsó, a szója már ebben az időben ismeretesek voltak. A hagymafélék közül az általunk jól ismert hagymák vannak, egyedül a kurrat, az, amelyik Egyiptomban főként található és európai területeken nem termesztik. A fűszerek közül, ugye a legtöbbet ismerjük, a koriandert, a fekete kömény, a kumin például, az lényegében a kaporhoz hasonló, a sáfrány, amelynek a bibéjét használták, a kurkuma, amely sárga színre festett, és a kapribogyó fűszerként volt, valamint a fekete mustár. A gyógynövények is fontos szerepet játszottak az ókor emberének az életébe. Talán itt az az érdekes, hogy amikor izsópról beszélünk, akkor az nem azonos a mi Magyarországon is ismert izsópunkról, hanem a szíriai izsópról, amely viszont egy szurokfű, tehát egy oregánó faj, így is mondhatnánk. Ugye a belindeknek a benne lévő hiosztiamin tartalma miatt volt mítikus jelentősége, a szerencse gyökérnek is fontos szerepe volt ebben az időszakban. Nos, néhány kerti növényt itt láthatnak, hogy hogyan is néznek ki. Talán az az érdekes, hogy a kömény, a fekete kömény, ez a boglárkafélék családjába tartozik, egyáltalán nem fogható fel úgy, mint a többi ernyős virágzatú faj. Na, a bibliai korok emberének a ruházatáról egy-két mondatot, tehát mint látjuk, nagyon szép ruhákban jártak akkoriban az emberek, ugye minden rangú embernek megvolt a megfelelő viselete. Na most egy olyan fontos növény volt, amelyik alapvetően szerepet játszott, és pedig ez a len. A lent ismerjük, hiszen Magyarországon is a len, vászonruhák, stb. Az a linum usitatissimumból, a házi lenből készül. Azonban az volt az érdekessége ennek a lennek, hogy rengeteg féleképpen tudták elkészíteni belőle a ruhákat. Tehát szinte a selyemhez hasonló finom lenvászont, lensejem vásznat tudtak létrehozni, díszes ruhákat, stb. És érdekes módon még a hajóknak a vitorláját is lenből készítették. Tehát fantasztikus ipar alakult ki a lennel kapcsolatosan. A gyapotot már ismerték, azonban a gyapot lényegesen később került be azután a Szentföldre, és így az úgynevezett pamutruhák is később kerültek előtérbe. Nos, a haszonfákról beszéljünk, tehát azokat, amelyeket építkezésnél használtak fel. Mint látjuk, a Biblia 75 helyen említi meg a cédrust. Ugye a libanoni cédrus az, amelyik ugye a leghíresebb volt, azonban kiderült a bibliai szövegekből, hogy olykor a ciprussal is keverik, és a jegelnye fenyővel is, tehát nem egyértelmű a cédrus szó, ahogyan ezt mi ismerjük. Minden esetre Salamon király idejében rengeteg cédrust importáltak, és a palotáját és a templomát is felépítve a cédrus fontos szerepet játszott. A ciprus, ugye, amelyet jól ismerünk, hiszen örökzöld, magasra nyúló fácskák ezek, amelyek a Mediterráneumnak jellegzetes elemei, és az az érdekessége, hogy valószínűség, ez goferfának is hívták annak idején, többen megkérdezték, hogy mi ez a goferfa, és ugye utána néztem, hogy ez a ciprus lehetett, és Noé a goferfából készítette azt a bizonyos bárkát, amelybe az állatokat beszállítva 40 napon keresztül az özönvíz idején fennmaradt. Na most egy humoros képet természetes beraktam, hogy Noénak ugye voltak bosszúságai, vagy úgy, hogy a nyulak szaporodtak el nagyon, vagy pedig úgy, hogy a harkány, amit fölvitt, az kimenekült, és a hajón végezte el a munkáját. Olyan, mint a nálunk frissen felújított panelek, amelyeket hasonlóképpen kiukaszgatnak a harkályok. Az édomi boróka, vagy hangafa abból a szempontból érdekes, hogy egy magánosan álló juniperus faj, ez tulajdonképpen borókafaj, és ezt régen hangafának nevezték el. Na most a hanga, az az erika félékhez tartozó lágyszárú növény, tehát a fordításban, amit a bibliai fordításban látunk, Dániel könyvéből, hogy magános hangafa, nem nagyon illik ide. A jeruzsálemi fenyő, amely Görögországban is szép számmal található, ugye, az aleppói fenyő más néven, nagy valószínűséggel, hogy ebből a jó minőségű fából készítették annak idején Jézus keresztfáját. A tölgyek. A tölgyek minden országban fontos szerepet játszanak, és pedig szent növényeknek tartják őket. Most az az érdekes, hogy a Szentföldön előforduló tölgyfajok egyike sem található meg Magyarországon, és fordítva. Ebből ered, hogy az, amit cserfaként ír le Károli Gáspár, az tulajdonképpen ezeknek a tölgyeknek felel meg. Na most a tölgyek azért is fontosak, nem csak mint épületfák, hanem a bennük lévő magas tannintartalom alapján ezek a különböző bőrök cserzésére alkalmasak, és tudjuk jól, hogy a zsidók azok nomád pásztornép voltak hosszú ideig. Egy fontos kérdést szeretnék itt felvetni, mégpedig a füstölés kérdését. A Jézus idejében egy gazdagabb polgár, az körülbelül egy évben 6 tonna olyan anyagot használt el, amelyet füstölésre lehet használni, azaz különböző gyanta tartalommal rendelkezőt. Na most a gazdagságának megfelelő fajtát használta. Miért kellett füstölni? Hát azért, mert ezen a területen nem igen volt víz. Nem voltak ásott kutak, meg ártézi kut, meg elszasonló. Azaz az ókor embere nem nagyon tudott mosakodni, nem tudott szappant használni, hanem a különböző füstölőszerekkel, különösen a illatos füstölőszerekkel vitte el ugye a test szagot. Ez volt az első, tehát a higiéniai szempont. A másik a fertőtlenítés. Ugye jó néhány növénynek a füstje baktériumölő tulajdonságokkal rendelkezett, így amikor járványok voltak, akkor ugye betegszobákat, várószobákat, templomokat fertőtlenítettek. Akkor a harmadik az, hogy a füstöl füst hatására ugye kiváló gondolatai támadtak az embereknek, nem csak régen, hanem ugye napjainkban is sokan használják. És tulajdonképpen negyedikként említem meg azt, hogy ennek vallási jelentősége is volt, mégpedig a felszálló füst, úgymond a menyekbe felszálló füst, azt kapcsolatot létesített az ember és Isten között. Nos, nézzük a legismertebb füstölőszereket. Ugye már is előkerül kettő, a tömjén és a mirha, ugye? Honnan ismerjük ezt a két növényt? Honnan, hogy amikor a napkeleti bölcsek a kis, megszületett kis Jézus elé járultak, akkor aranyat, tömjént és mirhát hoztak. Ugye mindig csodálkoztunk, hogy hogy lehet a kettőt összehasonlítani, vagy a hármat. Közben úgy van, hogy a mirha és a tömjén olyan drága volt ebben az időszakban, mint az arany. Ugyanis a Szentföldön nem fordult elő, hanem külföldről hozták be a karavánokkal, és ugye híres eset, hogy Salamon király, Sáva királynője meglátogatta, és hozott ilyen kis csemetéket, tömjénfa és mirha csemetéket, amiért Salamon annyira hálás volt, hogy ágyába engedte Sáva királynőt, és elhalmozta férfiúi kegyeivel. Nos, a mézga, azután az aloe, a nárdusz, a tevefű, a ladánygyanta, mind füstölőszerek. Vannak olyanok, amelyeket balzsamozásra használtak, mint a mirha, az aloe és a nárdusz. Aztán voltak illatosítószerek. Na, ezekről is egyet-kettőt, tehát ugye itt van a tömjénfa, amelyiknél ugye 49 utalást találunk, és elsősorban a szent füstölők egyike, továbbá gyógyszerként. Ugyanakkor az alacsony termetű mirhafából kinyert mirha, ez ilyen lazább szerkezetű volt, és ezt a holttestek bebalzsamozására, itt többek között Jézus bebalzsamozásánál is használták, sőt, olívaolajjal keverve illatszer is volt, gyulladás csökkentő hatása volt, és ugye arról hallottunk, hogy amikor Jézus a keresztfára feszítették, akkor a kínjai enyhítésére az egyik római katona úgymond epés bort, vagy más néven mirhás bort adott, amelyet Jézus nem fogadott el, ugye, de itt borba keverve használták a mirhát, hogy a szenvedő kínjait némileg csökkentsék. Az aloét mindannyian ismerjük, lassan már minden lehet kapni, nem csak illatosítószereket, hanem italokat is. Az aloéban 200 féle növényi anyagot találtak, és a történelem folyamán rendkívül nagy jelentősége volt, ugyanis ha az aloének ezt a vastag ágait megvágják, hirtelen kikerülő nedv, aznak eredetileg az lenne a szerepe, hogy elzárja a növénynél a nyílást, azonban ezt arra használták fel, hogy kivették ezt, és a katonáknak, hogyha vágott sebeik voltak, azzal kenték be, és lényegében elzárta ezt. Az aloén kívül egy nagyon érdekes fát szeretnénk bemutatni, vagy növénykét, a nárduszt. Ez azért érdekes, mert a Himalája 250 méter magasságú lejtőin volt, és a gyökerében, rizomáiban voltak fontos illatanyagok, amelyek kenetek alapanyagául szolgáltak, olajok alapanyagául, és Jézus holttestének balzsamozásánál is felhasználták a mirhával keverve. A szent kenetet azt általában királyok, főpapoknak a felkenésére használták, tehát nem az utolsó kenet, amit ugye a halottaknál használtak fel. Ennek megfelelően egy rendkívül értékes anyag volt, amelynél olívaolajba a mirhát keverték, a kassziát, a fahéjat és az illatos nádot. A fahéj és a kasszia az lényegében egymással rokon fajuk, ez ceyloni, ez pedig kínai eredetű, és ugye itt a fiatal ágakat szedik le, és a bennük lévő illatanyagot adó eugenol az, amit napjainkban is használunk. illatosításra használt anyagok közül szeretném a sasfát bemutatni, amelyet csak úgy említek meg, hogy a korhadó fája rendkívül jó illatú, és állítólag Napóleon annak idején a kandalójába a sasfának ezt a korhadó fáit tetette, és a kiváló illat az nagy örömet okozott neki. A borzalszuharból nyerhető a ladánygyanta, ami fontos illatszer volt, a mirtuszból a mirtuszolaj, amit illatosításra használtak, és a keleti ámbrafából pedig az úgynevezett sztórax gyantát nyerték, mint fontos illatosítószert. Na, a bibliai eseményekhez kapcsolódó növényekről néhány szót. Hát legelőször is az, hogy miből készült Jézus töviskoszorúja. Tudjuk jól, hogy a legtöbb képen Jézus, a szenvedő Jézust egy ilyen hatalmas, nagy tövisű koszorúval láthatjuk, és főként akkor, amelyek ugye a későbbi századokban megjelent festményeken látható, és a legtöbben arra gondoltak, hogy ez a gledícia, vagy más néve lepényfa, hívják nálunk is Krisztus tövisnek, amelynek ilyen hatalmos ágtövesei vannak. Nos, nem lehetett a gledícia az, mert a gledícia amerikai eredetű, ebből eredően Amerika felfedezése előtt nem volt még Európában és a Mediterráneumban. Hosszan utána néztek, hogy melyik lehetett ez a faj, és végül a palesztin Krisztus tövissel azonosították, aminek azért szép hosszú tövisei vannak is, de kiderült az is, hogy a töviskoszorú nem annyira a fájdalom okozásnak a jelképe volt, hanem valakinek a fejére rátettek, az a megalázás jele volt. Tehát azt az embert megalázottnak kellett tekinteni, és ilyen szempontból kapta Jézus is ezt a töviskoszorút. A másik ilyen érdekes téma a égő csipkebokor kérdése, ugye, amelyiknél a csipkebokor szó, hát nem teljesen illik. Nálunk a csipkebogyókat, ugye, azok, majd a csipkebokor, az tulajdonképpen a vadrózsa, azaz a róza nemzetség képviselői. Nos, nem találhatók a Szentföldön rózsafajok, viszont nagyon sok a tüskésfaj. Tehát mindegy 125 tüskésfajt találtak, és sokan úgy gondolják, hogy itt is egy fordítási hiba lehetett, mégpedig nem csipkebogyó, hanem tüskés bokor lehetett, így Moffat például azt mondja, hogy így lehetett az idézet, ugye, hogy amikor Mózes felment és látta ezt a égő dolgot, hogy egy angyal jelent meg neki, tűzlángjába lebegve egy tüskebokor felett. Tehát ez, na most, hogy melyik lehetett ez a tüskebokor, annak az nagyon valószínű, hogy a vérvörös szeder, amelyik azon a területen élt, ezt próbálják a csipkebokorként felfogni. A következő a manna szüret története, ugye, amelyiknek az a lényege, hogy a sivatagi vándorlás során Mózes népe éhezett, ugye, és az Úr a manna formájában küldött nekik táplálékot, mégpedig úgy, hogy az égből ilyen fehér kis gömböcskék kerültek ki, amelyek ehetők, ugye. A szó egyébként így jelent, hogy manha, azaz mi ez. Na most nálunk úgy van, hogy azt mondjuk, hogy na te mannát akarsz, akkor valami nagyon különleges dologra vonatkozik. Kiderült azonban, hogy a mannát utálták szegény zsidók, és visszasírták az egyiptomi finom ételeket, mert egyáltalán nem jelentett számukra ez a manna gasztronómiai élmény. De mi lehetett a manna? Ezen is sokan jójóztak, ugye jó néhányan úgy gondolták, hogy valószínűleg egy moszatfaj volt, amelyiket ugye fölkapott a szél, és utána egy adott helyen lekerült, ugye. Azután nagyon sokszor, én is sokáig úgy gondoltam, hogy egy manna zuzmó faj volt, ugyanis a manna zuzmók azok ehetőek, és gyakran előfordul az, hogy a szikláról igen könnyen leválnak, tehát a szél segítségével elkerülhettek. Azonban a végső megállapítás az volt, hogy egy zárva termő növénynek az izzadmánya, mégpedig úgy, hogy ezeken a növényeken a pajzstetvek csípése nyomán sejtburjánzással egy ilyen édesízű bőrszöveti izzadmány képződött, amelyik gyorsan megszirázult és fehér golyócskák formájába hullott le a földre. Na most melyik lehetett ez a növény? A valószínűsített növény egy tamariska faj, mégpedig a manna cserje, amely ezeken a sivatagos területeken szép száma található. A következő témakör, ugye mindjárt mókás képekkel is próbálom érzékeltetni, az az, hogy a Bibliát ugye évszázadok során állandóan bírálták, és a legbíráltabb rész tulajdonképpen az volt, hogy Mózes a népével, tehát szétnyílt a Vöröstenger, Mózes a népével száraz lábbal átkerült, majd amikor az őket üldöző egyiptomi sereg jelent meg, akkor hirtelen összezárult a tenger, és odavesztek ezek az emberek. Nos, így adódik aztán, hogy a Vöröstengeren való átkelés, de hittek talán legkevésbé az emberek, és ez is bizonyos fokig kapcsolódik a botanikához, hogy mi az a következőben szeretném elmondani. Nagy a valószínűsége ennek, hogy itt is fordítási hiba van. Azaz nem a Vöröstengeren, hanem a Sástengeren. Na most a Sástenger az mást jelentett, mint a Vöröstenger, mégpedig a Sástengernek nevezett rész, az a Vöröstenger baloldali elágazásának a folytatása volt, amelyik ilyen olyan hosszú sáv volt, amelyik tele volt ilyen mocsaras területekkel, és azokon csak gázlókon keresztül lehetett közlekedni. A zsidók, amikor Goszen földjére, mert oda tömörítették őket, földjéről menekültek, akkor az arrafelé élő zsidó pásztorok jól ismerték ezeket a gázlókat, és tulajdonképpen ezeken a gázlókon jutottak át. De mi az oka annak, hogy az egyiptomi hadsereg katonái viszont elpusztultak úgy, mindjárt a következő kép, nem? Ezen a képen kell, hogy bemutassam, mégpedig azt, hogy itt látjuk tehát a Vöröstengert, ennek ez a nyúlványa, és itt pedig a földközi tenger. A kettő közötti vékony, mocsaras sáv volt lényegében ez a Sástenger, amelyet aztán később ugye kiástak, és ebből lett a szó, ez egy csatorna. Tehát ez a ókorban ez a terület volt ilyen mocsaras terület, és ugye ezen keresztül még egy ilyen árapály jelenség is érvényesült, mégpedig a földközi tenger és a vörös tenger felől is, és ennek az eredménye az volt, hogy az apály idején a zsidók szépen átvonultak a gázlókon, és amikor megjelentek a nagy harci szekerek, bekövetkezett a dagály, és így ott pusztultak ezek az emberek. Na, akkor szépen haladunk most már az előadás vége felé, és egy nagyon komoly problémát szeretnék önöknek bemutatni, mégpedig az első pipsó történetét. Ugye? Mi is ez a pipsó? Ugye ez a kukkolós műsorok közé tartozik. Nos, a Bibliában van egy történet, mégpedig a Zsuzsánna esete a vénekkel. Ez egy annyira érdekes téma volt, hogy világhírű festők tömegét ihlette meg ez a történet. A történet lényege az volt, hogy Zsuzsánna asszony egy szépséges polgárasszony volt, aki időnként a szolgálói körében, a kertben fürdőzött. Most volt két hormontöltettel túltöltött férfiú, akik bírók voltak, és állandóan lesték a Zsuzsánna asszonyt. Aztán egyszer tett is követte a leskelődést, és pedig szabadon maradt az ajtó, ők bementek, és mivel nem voltak ott a cselédlányok, ezért pajzán szavakkal ihlették Zsuzsánnát, ugye valami csúnyát mondhattak, ugyanis Zsuzsánna elkezdett erősen sikoltozni, a sikoltozásra előjöttek az emberek, és a két bíró azt mondta, hogy rajta kapták Zsuzsánnát az egyik falat, amint egy ifjúval paráználkozott. Tüstént összeült a bíróság, és Zsuzsánnát halálra ítélték. Ekkor megjelent egy deli fiú, Dániel, és azt mondta, hogy per újra felvételt kér, ugyanis ez valószínűleg, hogy így nem lehetett, hogy ez a tisztes asszony ilyet csináljon, és a következőt próbát tette. Egy helységbe behívta az első bírót, és megkérdezte, hogy mondja meg, hogy milyen volt az a fa, amelyik alatt az asszony paráználkodott. Nos, az első bíró azt mondta, hogy a tölgyfa volt. Behívták a második bírót is, ő pedig azt mondta, hogy a mézgafa. Nos, rögtön kiderült a turpisság, hogy hazudtak, és ennek az lett az eredménye, hogy a két bírót kövezték meg, és Zsuzsánna pedig megszabadult, és hát gondolom, hogy rendkívül hálás volt Dánielnek, a szép ifjúnak, azonban erről a Biblia nem ír. Önökben is felvetődik a kérdés, hogy nem hibázhattak-e a bírók, azaz nem ismerhették a növényeket? Ilyen nem fordul elő. Napjainkban könnyen előfordulhat, hogy esetleg egy jogász nem tudja megkülönböztetni a hársfát mondjuk a fenyőfától, azonban abban az időben, amikor természet közelben éltek a népek, ez teljesen természetes volt. Nos, akkor az előadásom bezárásaként szeretném bemutatni azt a képet, ahol annak idején a Mózes, amikor a vízözön idején a hajóján volt, akkor kiküldött, vagy elengedett egy galambot, amelyik rövid idő múlva egy olajággal jött vissza, jelezvén azt, hogy valahol a közelben szárazföld van, és ez a galamb az olajággal ma is a béke jelképe, és tulajdonképpen szeretném, hogyha nálunk Magyarországon is ez a galamb az olajággal jönne, azaz visszanyernénk társadalmi és lelki békénket. Köszönöm szépen a figyelmüket!
Köszönöm egész fél éves figyelmüket. Találkozunk a Szabad Egyetem Szeged következő szemeszterében. Viszontlátásra!